Szeretettel köszöntjük a Cinkotai Magyar Evangélikus Rádió Misszió stúdiójában Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspököt, aki a 90-es években létrehozta ezt a stúdiót, ezt a rádió missziót, missziói központot. Péter, hogyan is volt ez? Mi történt akkor?
Hát egészen a rendszerváltásig érdemes visszamenni, most úgyis gyakran téma, hogy hogyan is történt 30 év, ami történt. Tehát a rendszerváltás az nagyon erősen érintette az egyházaknak a szolgálatát is. Előtte is létezett már evangélikus rádiómisszió, csak azt külföldről sugározták, Monte Carlóból, rövid hullámon a transfer rádió technikai eszközeit felhasználva, és mögötte egy nagyon elkötelezett lelkes evangélikus lelkész csapat állt, Erai László, Posvai György, Gémes István, vagy Kelemen Erzsébet nevű diakonisza testvér nevét említhetném, akik évtizedeken át 60-as évektől kezdve sugározták be a Kárpát-medencébe az adásokat, hogy ébren tartsák a gyülekezetekben, a keresztény szívekben a missziói lelkületet. És akkor a rendszerváltás meghozta azt a lehetőséget, hogy nem kellett kívülről végezni ezt a szolgálatot, hanem, hogy így mondjam, haza települt, és akkor kerültem én be úgy az egész szolgálatba, hogy én ismertem már korábbról Posvai Györgyöt, aki akkor a szerkesztője volt a evangélikus programoknak, és ő megkeresett engem Nagytancsán, hogy tudja, hogy van egy gyülekezeti háttér, munkatársi gárda mellettem, hogy próbáljunk itthon kezdeni műsorokat szerkeszteni. Tehát ez 91-92-ben indult, és 97-ig Nagytancsán készültek ezek a programok, a gyülekezeti ház pincehelyiségét rendeztük be.
És igaz az, hogy néha a műsorokba behallatszódott a kakaskukorékolás vagy kutyaugatás?
Hogyne, hát ez egy falusi ugye, közeg volt, és nyilvánvaló, hogy nem tudtunk profi stúdiót csinálni. Tehát ott voltak olyan pillanatok, amikor meg kellett állni, és rábeszélni a kutyát arra, hogy inkább egyen vagy aludjon. Hát ezek kedves sztorik. Na és az a lényeg, hogy akkor ott jött egy újabb, ha úgy tetszik, fordulat, az én életemben rendszerváltás, hogy fölismertem, hogy azért a gyülekezet kárára nem szabad ezt a munkát tovább építeni, mert lassan már többet voltam a rádiós missziós munkába, mint a gyülekezeti szolgálatban, és akkor jött a lehetőség 97-ben, hogy itt Cinkotán, most is beszélgetünk, volt egy elhagyatott evangélikus iskolaépület szinte romokban, és akkor úgy mutatkozott készség a skandináv északi részről, tehát norvégok, finnek azt mondták, hogy ők segítik ezt a munkát úgy is, hogy legyen egy önálló technikai bázis, és akkor építettük át ezt az épületet, úgyhogy azóta is itt lakik az országos missziói lelkész, aki a rádiómissziónak is a gazdája, és gyakorlatilag egy stúdió is kialakítása került, ami azért már megfelel az igényeknek.
Az egyháznak küldetése van, és szeretnénk ma is, most is a falakon kívül élőkhöz is eljutni, és ennek egyik eszköze természetesen a rádió. Hogyan látod, hogy ez a fajta szolgálat bizonyos értelemben, mintha már anakronisztikussá is válna, ezzel arra utalok, hogy a technika fényév gyorsasággal változik, keressük az új nemzedéket, a fiatalokat, hiszen ők már nem olvasnak újságot, ők klasszikus értelemben nem nagyon hallgatnak rádiót. Hogy látod, missziós emberként is, hiszen most jelenleg is az Evangélis Egyház evangelizációs és missziói bizottságának elnöke is vagy, és sok programban részt veszel. Ma hogyan él az egyház a médiával, hogyan élhet ezzel az eszközzel?
Hiszem és remélem, hogy a rádiónak változatlanul van jelene és jövője. Emlékezünk arra, hogy amikor hát ifjok voltunk mindketten, akkor berobbant a tévé, ugye akkor azt gondolták sokan, hogy most már rádiókészüléket ki fogjuk dobni, mert nincs rá szükség, ha van kép, minek a hang, és azért most ott tartunk, hogy hát nem azt mondom, hogy reneszánsza van a rádiónak, de vannak ugye most már korszerű eszközök, digitális rádiókészülékek, de azért nem lehet elképzelni mondjuk egy modern autót, hogy ne legyen benne rádió, mert az embernek utitásává válik a rádió. Mondjuk autóvezetés közben tévét nézni az enyhén szóval kockázatos lenne, viszont nagyon sokan vannak úton, és én nagyon sokszor tapasztalom, ha beszállok egy kocsiba, hogy szól a háttérben a rádió, de ugyanígy igaz ez a háztartásokban, hogy akár otthon lévő kismamák, vagy akár idős emberek, nél a rádió egy olyan állandó kísérőtárs, ami egy óriási lehetőség számunkra is. engem mindig is motivált nagyon az Emmausi modell, mint a, ugye a Bibliában, hogy Jézus oda szegődik az emberek mellé, így szegődik a modern ember mellé is oda a rádió, és kísér minket, és ma azért már ugyan is működik, hogy nem csak szól a rádió, hanem jó értelme meghallgat, tehát be lehet telefonálni, rengeteg ilyen telefonos műsor van, ahol a kétoldalú kommunikáció megvalósul.
Ugye a mi életünkben jelentkezett először a televízió, erre még nagyon jól emlékszünk, talán első időkben egy adásnap volt, és aztán hosszú évtizedeken keresztül egy csatorna volt, az egész ország ugyanazt nézte. Na most a kínálat ma már óriási, rengeteg rádió működik, az internet is teli van mindenféle üzenettel. Hogyan tud ezzel az egyház megbirkózni? Egyáltalán birkóznunk kell ezzel, el kell hinnünk azt, hogy a többséghez el kell jutnunk, vagy meg kell elégednünk azzal a csendes, szerény stílussal, amivel tulajdonképpen a názáreti Jézus is munkálkodott, működött, hogy embertől emberig, szívtől szívig, időnként egy-egy plenáris helyzetben is elmondta Jézus az üzenetet, de leginkább personálisan, személyesen közvetített. Hogyan éli meg ezt a mai egyház itt ezt Magyarországon, Európában?
Nagyon fontos, amit mondtál, ez a názáretinek a stílusa, aki tényleg szelíden és halkan szólt, és nem akart senkit túl harsogni, túl üvölteni. Tehát nekünk is úgy kell megszólalnunk az egyházi üzenettel, az evangélium üzenettel a világi médiumokba, hogy az ott mint egy show jelen legyen, tehát megízesítse, de nyilvánvaló, hogy nem tudjuk fölvenni a versenyt a harsánykereskedelmi adókkal, ez nem is hiszem, hogy jól állna nekünk. Nekünk azt kell elmondani, ami ránk bizatott, és hinnünk kell azt, hogy az emberekben van egy éhség a halkap hang meghallására is, persze hát ehhez sokszor hiányzik az a fajta csönd, külső-belső csönd, hogy meghalljuk azt, hogy az Isten keres minket a rádió hullámokon keresztül.
Kell azon dolgoznunk, hogy, ez persze költői kérdés lesz, mert én magam is tudom rá a választ, hogy az egyház érthető legyen? Tehát az egyik nagy gondunk, hogy akár a templomokban is, bibliórákon, sőt, még a médiában is nagyon vallásosak vagyunk, egy ilyen belterjes egyházi nyelvet használunk, és az az érzésem sokszor, hogy hát a legjobb szándék mellett sem értenek minket az emberek.
Azt hiszem mindenki tudja, hogy a misszió az úgy indult el, hogy akik elmentek egy területre, ahova fontosnak tartották, hogy eljusson az örömüzenet, akkor a helyiek nyelvét tanulták meg, tehát nem úgy érkezett meg egy misszionárius egy távoli kontinensre, hogy kiírta, hogy angol nyelvtan folyam, és akkor tanuljátok meg, hogy én milyen nyelven tudok. Tehát ez teljes mértékben ma is áll, hogyha az egyház ki akar lépni a saját zárt körein kívülre, akkor ez egy számunkra egy nyelvtanfolyam. Nem azt jelenti, hogy teljesen át kell venni, ha úgy tetszik, a világi szlenget, de hogy meg kell érteni az embereket, hogy mi van bennük, és hogy milyen nyelven tudom tolmácsolni számukra az evangéliumot, mert a misszió az valójában az evangélium tolmácsolása, és ebben a Szentlélek Isten az, aki tud segíteni, hogy megtaláljuk azt a nyelvet, amit a ma embere megért, és amelyen keresztül szíven tudja találni őt az evangélium.
De hogy lehet ezt a folyamatot megélni, amikor a gyermekek kezében is ott van már az okostelefon, és néhány éves gyerek is hozzájut aberált és furcsa és rossz és destruktív anyagokhoz, pornográfiához, erőszakhoz, bármihez, vagy az emberkereskedőknek a terepe a Facebook, és ott vadásszák le a gyerekeinket, tehát ez azért Dávid és Góliát harcának tűnik időnként.
Azt szokták ugye mondani, hogy a római birodalomnak volt egy nagy áldása Krisztus korában, hogy úthálózatot épített ki. Az úthálózatban ott voltak a utonállók, a rablók és a bűnözők, és ugyanakkor sok értékes dolog is ezen az útrendszeren keresztül eljutott. Tehát ezzel valahogy együtt kell élni, és valamilyen szinten az a mi felelősségünk is, hogy a gyermekeinket, unokáinkat egy picit beoltsuk, vagy egy olyan immunitást alakítsunk ki bennük, hogy mi az, amire szüksége van, és mi az, ami méreg. Ez egy óriási felelősség, ezt én most magam is látom, hat kisunoka van már, és ugye a nagyobbak már tényleg állandóan követelik, hogy ha nézzék a kütyűn ezt, meg azt, meg amaszt, és hogy lehet ezt úgy szeretettel azért megszűrni, hogy mi az, amire szükséged van, és mi az, ami tönkreteszi az életedet.
A kereszténység története ellentmondásosnak tűnik olyan szempontból, hogy már Jézus születése körül is ott vannak a pozitív és a negatív erők, ugye egyik oldalról a a királyok imádása, másik oldalról a heródesi gyilkos indulatok, és hát maga Jézus is ezt átélte aztán a felnőtt idejében is, az imádatot is, de a gyűlöletet is, különös ez a párhuzam, ugye a kereszt halála és aztán a feltámadás megdicsőlés is, de az egyház életét is végig kíséri ez a feszültség, hogy egyik oldalról sokan elismerik és szeretik a keresztényeket, kereszténységet, például a hindu, buddhista India, hát szinte megemelte a kalapját Teréz anya munkássága előtt, pedig ő egy más szellemiséget hozott, tehát a keresztény programot próbálta azért, de hát nagyon szenzibilisen és érzékenyen bevinni Indiába. Tehát van úgynevezett sikere is a kereszténységnek, de végig kíséri az egyházat egy ellenérzés is. Sok esetben az üldözés, üldöztetések, ma is nagyon sok fele üldözik a keresztényeket, és itt van a mi úgynevezett Európánk, és Magyarország. Magyarországon úgy tudjuk, hogy a lakosság körülbelül 10%-a, tehát körülbelül 1 millió ember kötődik a aktívabban az egyházakhoz, gyülekezetekhez, hát ez a lakosság egy tizede. Tehát fölmerül a kérdés, hogy van-e létjogosultsága az egyháznak, nem lettünk-e anakronisztikusak, idejét múltak abban az értelemben, hogy hát sok aktív keresztény szülő is mintha belefáradna ebbe a küzdelembe, hogy úgy látják, hogy a 10 parancsolatnak ma már nem lehet érvényt szerezni, vagy a hegyi beszéd szeretett irgalom tartalmát nem lehet érvényesíteni egy ilyen vad, dzsungel stílusú világban. Tehát azt kerülgetem tulajdonképpen, hogy több évtizedes hazai és nemzetközi tapasztalatoddal hogyan látod ma a kereszténység helyzetét, küldetését, lehetőségeit?
Most az ökumenikus imahét közelében beszélgetünk, és az ide imahét az Pálnak a máltai hajótörését dolgozza föl, ez egy izgalmas szakasz az apostolok cselekedeteiben, és most elgondolkoztam, hogy milyen érdekes és szimbolikus, úgy tetszik, hogy az egyház hajója is egy állandó viharban és ellenszélben van, és ez nem hiszem, hogy egy 21. századi jelenség, hogy az egyház ellenszélben van. És van egy érdekes része ennek a történetnek, ami engem most úgy megfogott, hogy arról beszél Pál, hogy a hajó az elveszett, és el fog süllyedni, vagy az látonyra fog futni, de az emberek azok megmenekülhetnek, hogyha bíznak, ha reménykednek abba, hogy Istennek terve van velük. Na most valahol ezt érzem én egy vigasztaló üzenetnek, hogy az egyháznak bizonyos formái, hajói, azok zátonyra futhatnak, és lehet, hogy bizonyos régi formák nem mennek, és lehet, hogy bizonyos templomi épületekre nincs már szükség, mert nem tudjuk megtölteni, nem azt, hogy nem tudjuk kifűteni, nem érdemes kifűteni, mert nem jön össze több ezer ember, mert kisebb közösségebe akarják megélni a hitüket, de ugyanakkor az Istennek az a terv, hogy megmentse az embereket, ahogy ott abban a történetben is Pál apostol az Isten mentő szeretetének a hirdetője is, és eszköze lesz. Hát ezt én egy fontos üzenetként fedeztem most föl magam számára, hogy nem a hajót kell félteni, őrizni, persze, hogy meg kell tenni mindent, hogy ha lehetne, süllyedjen el, de nem a hajó a lényeg, az eszköz, hanem az, hogy mi a szívünkbe hordozzuk az evangéliumot, és azt tudjuk hitelesen továbbadni, és én azt gondolom, ameddig az egyház eszközisten mentő szeretetének a továbbadásában, tehát ha úgy tetszik a misszióban, addig létjogosultsága van. Ha már csak arról szól, hogy megőrizze a hajót, és tatarozza, és ilyen hagyományos, ilyen tradícióőrző egyesületté válunk, akkor nem kell kétségbe esni, ha valahol azt mondják, hogy erre már nincs szükség.
Konstantin császár az üldözött kereszténységet elismertétette, államilag tulajdonképpen kötelezővé tette, és hát majd 1600-1700 éven keresztül katonai, gazdasági és politikai hatalommá is vált az egyház. Némelyek úgy gondolják, hogy ez talán az egyház nagy kísértése is volt, de hát ugyanakkor így jutott el az evangélium szerte az egész világra. Tehát ez is egy nagy kérdés. De az elmúlt 100-150 évben a felvilágosodás, a racionalizmus, francia forradalom, aztán az európai forradalmak hatására az egyház véleményem szerint Európában elveszítette a katonai gazdasági és a politikai hatalmát, ami szerintem egy bibliai, biblikus helyzet, tehát egy új szövetségi helyzet. Újra ilyen értelemben visszakerültünk az első kereszténység helyzetébe. Szembenéz ezzel eléggé az egyház? Tehát nincs bennünk sokakban, akár csak Magyarországon az az attitűd, hogy nekünk ma, mintha uralkodnunk kellene, és nem nézünk-e szembe azzal, hogy tulajdonképpen Jézus arról beszélt, hogy nekünk sónak, világosságnak kell lenni, tehát ha kevesen is vagyunk, de az egy minőségi, önazonos, küldetéses csoport legyen.
Tény, hogy ez megint csak összefügg a rendszerváltás kritikus értékelésével, most ez a 30 éves évfordulóra lehetőséget ad, hogy hogyan is éltünk azzal a szabadsággal, ami hirtelen ránk szakadt a 90-es évek elején. Tény, hogy van ez a kísértés minden mai napig, hogy helyreállítani az úgynevezett keresztény Magyarországot, egyáltalán volt valaha ilyen, vagy a keresztény Európát. Ebben én is szkeptikus vagyok. A trón és oltár szövetség, amit tulajdonképpen Konstantinnal kezdődött, az egy óriási veszélyforrás volt, és ma is az a kereszténység számára. Hát annak idején a teológián nekünk úgy magyarázta ezt Fabinyi Tibor bácsi, szeretett egyháztörténész professzorunk, hogy a hajóképre visszatér, vagy a hajónak ott kell lenni a tengeren, ha vihar van, ha fúj a szél, ha szélcsend van, és ez így normális, hogy a tengeren van, és ott próbálja az embereket egyik partról a másikra eljuttatni. Ha viszont a tenger van már a hajóban, tehát hogyha a világnak a szellemisége, lelkisége betör az egyházba, ez a hatalom vágya, az anyagiak imádata, ha úgy tetszik, a politikai érvényesülésnek a keresése, akkor az a hajó elkezd süllyedni, vagy léket kapott, és én azt hiszem, hogy ennek látjuk a ijesztő jeleit is, hogy az az egyház, amelyik teljesen föloldódik a világ tengerében, az elveszíti az ízét, zamatát, az többet nem lesz só, és nem lesz kovász, és nem lesz világosság, és feleslegessé is válhat.
De mindezzel együtt azért lehetséges egy egészséges együttműködés a mindenkori állammal, abban az értelemben, hogy hát az egyháznak nagy ajándéka és specialitása a betege gondozása, az örege gondozása, az oktatás, a művészeti élet. Tehát itt nem egy elzárkózásról kellene gondolkodnunk, beszélgetnünk, hanem egy paritásos, egészséges együttműködésről talán.
Természetes, hát ezt maga Jézus mondja Pilátusnak, hogy a hatalmad az Istentől van, tehát a hatalom az nem valami ördögi dolog, és az Istennek a jó rendje, hogy vannak felelős vezetők, hol ilyenek, hol olyanok, ugye ezt sokfélét éltünk át azért az elmúlt évtizedek során. Örülni kell, hogyha egy világi hatalom fontosnak tartja az egyház szolgálatát, és igényli, ugyanakkor világosan kell látni, és ebbe azért talán a luteri kétféle kormányzásról szóló tanítás valamilyen szinten segít, hogy azért más a feladata az állam, hatalomnak, más a küldetése az egyháznak, és ez a kettő néha feszültségbe is kerülhet, de létezik egy harmonikus együtt munkálkodás, amikor nem avatkozunk egymás területébe bele, nem tudjuk, hogy az evangélium hirdetés az egyháznak a dolga, a törvényes rend fönntartása, az, vagy a közjó munkálása, az a mindenkori kormányzat felelőssége, és ha a kettő között van egy egészséges kommunikáció, az jó nagyon.
A magyarországi evangélikus egyház története is nagyon különös, különleges, a kezdetektől fogva, tehát a reformáció idején nagyon élő, gyümölcsöző kapcsolata volt a hazaiaknak a Wittenbergi ébredéssel, például nagyon-nagyon sokan hozták haza a reformáció felismeréseit, és szinte átjárt az országot a reformáció, sőt, tanulmányaink szerint volt egy olyan időszak, amikor szinte az egész, majdnem az egész ország evangélikus hatás alatt volt, és aztán hát ismerjük a történelemnek a fordulatait, és sokszor méltatlan és nehéz folyamatait is. Én teológiai tanulmányaimat a 80-as évek elején végeztem, akkor 430 ezeres evangélikusságról szóltak a hírek, Trianon előtt talán 6-7%-a volt a magyar lakosságnak az evangélikusság, és ma körülbelül, ha jól tudom, 200 ezeren vallják magukat evangélikusnak az országban. Hogyan látod az evangélikus egyházat ma, és vannak-e esetleg specialitásaink, vagy miben látod az evangélikus egyház küldetését, feladatát a mai magyar helyzetben?
Hát itt megint csak a évforduló ad aktualitás, ugye a Trianon száz arra, hogy ezt is végre földolgozzuk és a helyére tegyük ezt a traumát, ami hát nemzedékek óta azért kicsit megkeseríti a magyarságnak a gondolkodását, és sokszor érezzük magunkat egy ilyen balsors által sújtott népnek. Én azt hiszem, ezt elbaszatolni, elkenni sem szabad, hogy mi történt akkor, mennyi igazságtalanság történt tényleg a népünkkel, de ugyanakkor azt is kell látni, hogy az Isten, ha már a sóképet annyit idéztük, azzal a kevés sóval is tud ízt vinni abba az ételbe, ahol erre szükség van. Én ezt a 2%-ot úgy gondolom, hogy el kell fogadni. Egy kolléga mondta mostanában egy lelkész gyűlésre, hogy elértük a kritikus kicsiséget vagy nagyságot, tehát hogy ez már olyan számarány, ahol már azt kell mondani, hogy kis egyház vagyunk, vagy közel vagyunk a szabad egyházi mérethez. Én ezt gyakran mondom, és ez nem ilyen önvigasztalás akar lenni, hogy persze van ennek előnye is, egyfajta rugalmasság, hogy talán kevésbé kell, hogy leterheljenek minket a hatalmas intézmények, vagy hatalmas épületek, vagy éppen évszázados tradíciók, amelyeknek egy részét azt természetesen őrizzük és visszük tovább, de lehetünk sokkal rugalmasabbak, amit épp a kisegyházaktól sokszor idillünk, hogy hamarabb érzik meg, hogy most erre vagy arra érdemes váltani és kipróbálni új utakat. Úgyhogy én el szoktam játszani ezzel a kicsit bizarr képpel, hogy mi vagyunk a legkisebb történelmi szabad egyház, amelyiknek vannak évszázados drága kincsei a lutheri reformáció óta, de ugyanakkor érezhetjük azt a szabadságot is, hogy nem köt minket sok minden békjók.
A Magyarország Evangélikus Egyház 2020-as évet az úrvacsora évének nyilvánította, nem mintha minden évben ne élnénk az úrvacsorával. Mit jelent számodra az úrvacsora, és mivel tudnád biztatni azokat, akik esetleg elszoktak az úrvacsorától, vagy távol vannak ettől? Mi a jelentősége és az értéke az úrvacsorának?
Ma gyakran halljuk, hogy bizonyos közösségek, vagy éppen vállalkozások forrás hiányosok, hát nem működnek igazán jól, mert nincs elég forrás. Na most azt gondolom, hogy mi magunk is sokszor ilyen forrás hiányos Krisztus tanítványok vagyunk, akik nem élünk azzal, amit pedig ami Urunk fölkínál nekünk, és azt gondolom, hogy egy ilyen éltető forrása az úrvacsora, ha belegondolunk abba, hogy a keleti kereszténység, az ortodoxia, vagy akár a római katolikus testvéreink számára mennyire fontos az euharisztia, mennyire a központja az ő életüknek, és nálunk meg sokszor periférikussá vált. Tehát azért vannak gyülekezetek most is, ahol csak nagy ünnepen, vagy havonta kínálják föl Krisztus testét és vérét. Ez az év talán arra ad lehetőséget, hogy fölfedezzük, hogy milyen jó íze lehet annak, amikor együtt törjük meg Krisztus testét, és fogadjuk el az ő vérét. Tehát ez egyfajta olyan közösség, ahol a forrásra, Jézus Krisztussal csatlakozunk rá, és ugyanakkor az egymással való közösség. Most több gyülekezetben jártam, ahol nem formálisan, teátrálisan, hanem valóságosan megéltük azt, hogy az úrvacsora vétel előtt oda mentünk mindenkihez, nem csak a szomszédunkhoz, egy kézfogásra, egy ölelésre, hogy békesség néked, és átéltük azt, hogy mi összetartozunk, és együtt megyünk oda, ahhoz az úrvacsorai forráshoz, ahol aztán az életünk fölfrissülhet, és a hitünk megerősödhet. Én remélem, hogy ez az esztendő nem csak egy ilyen kampány lesz, meg nem egy ilyen utánézés, hogy mert a katolikus testvérek meghirdették egy euharisztikus kongresszusát, akkor mi is valamit próbáljunk ugye fölmutatni. Én nem hiszem, hogy erről lenne szó, hanem sokkal inkább arról, hogy érezzük annak a hiányát, hogy sokszor nem becsüljük meg azt, ami pedig ott van, és amivel kapcsolatban Jézus nem kevesebbet ígért, mint azt, hogy aki eszi az én testemet, issza az én vérémnek, örök élete van, nem lesz, van. Ez a örök élet perspektíva, ez a jövő, ez a jelenünket is már beragyoghatja.
Némelyeknél nem lehet egy olyan félreértés, hogy azt hiszik, hogy az úrvacsora inkább fegyelmi eszköz, és nem kegyelmi eszköz. Tehát tudom, hogy volt egy olyan gondolat, olyan szokás, vagy ma is talán van néhol, hogy úgy megyünk úrvacsorázni, hogy előtte rendezzük az életünket. Mindenkitől bocsánatot kérünk, és próbálunk mindegy tiszta szívvel járulni az úrvacsorához. Holott Jézus gyakorlatában ez pont fordítva volt, hát ő adta testét, vérét, mindenféle gyóntatás nélkül egy olyan közösségnek, a tanítványoknak, akik mindenféle bajt, bűnt hordoztak. Tehát nem hiszünk talán eléggé az úrvacsora szentségi jellegében, hogy ott mi kapunk. A bűnösök, a rászorultak kegyelmet kapnak, és ez változtathat meg minket.
Hát ez egy kényes kérdés az evangélius egyház, vagy egy pár éve indult az a liturgikus reform, amely próbálta szétválasztani a gyónást és az úrvacsorát, és ma is ugye több gyülekezetben az elején, hogy így mondjam, kipipáljuk, hogy bűnvallás, és akkor majd a végén már az úrvacsora vételnél felszabadultan térdelhetünk oda az úrvacsorai oltárhoz. Én ezt részben jónak tartom, hogy ne terhelje le a gyónás az euharisztia örömét, ugyanakkor azért az is nagyon veszélyes, hogyha teljesen elengedjük azt, ami az életünknek azért integráns része, hogy szenvedünk a bűntől, mint egy vírustól, mint egy fertőzéstől, és ha nem veszük komolyan, hogy azt le kell tenni Isten előtt, hogy abból meg kell tisztulni, akkor üressé válik az úrvacsora is. Tehát ugye Luther pont azt hirdette, hogy lássuk nagynak a bűnünket, és akkor még nagyobbnak fogjuk látni Isten kegyelmét. Tehát ezt a kettőt kijátszani nem szabad, és az, hogy most csak fél órával késő van az úrvacsora, és akkor elfelejtjük, hogy bűnösök voltunk, ez megint egy kicsit ilyen hát nevetséges erőködés. Tehát valahol a kettőt egyensúlyba kell hozni. Az az egyik gyengesség a szemegyházunknak, hogy a gyónást, amit Luther egy időben még harmadik szentségnek is tekintett, és nagyon komolyan ajánlotta, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, ez nagyon elsikadt, és ezt átengedtük a pszichológusoknak, a pszichiátriáknak, ami lelki nyomorúsága van, akkor hív föl a pszichológust is, majd az lelkileg rendbe hoz. Hát a lelkészeknek is ez egy nagy lehetősége, hogy lelki gondozzuk a ránk bizottakat, és oldozzuk föl őket a megvallott bűneik súlya és terhe alól.
Befejezésre hadd kérdezzem meg, nem egyeztettünk egyetlen egy kérdésről sem, lehet, hogy ez egy kicsit meglepetésszerű, hogy milyen igék kísérték végig az életedet? Akár ha eszedbe jött esetleg, hogy milyen ige hangzott el a keresztelésedkor, vagy konfirmáció, vagy esküvő, lelkészentelés, tehát nem készültünk erre, és nem tudom, hogy mi van a gondolkodásodban, de örülnék, hogyha néhány számodra meghatározó bibliai igét tudnál így idézni.
Hát ebben a korban már 69 évesen azt meggyónhatom, hogy a keresztelési igém az valahogy feledésbe merült, elő kéne keresni az emléklapot, amin viszont nagyon megvan bennem, mert azt már én választottam, az az ordinációs ige, Foltin Bruno kollégámmal, aki már sajnos elment közülünk egy éve, együtt választottuk ki a római levélből, hogy akár élünk, akár halunk, az úréi vagyunk. Ezt nagyon szeretem és erőt ad ez az ige ma is, most már ugye 45 éve lassan, hogy ordináltak. Az esküvői igénk is kísér, szintén több mint 4,5 évtizede már, az egy gyönyörű zsoltárvers volt, boldogok mindazok, akik az Úrban bíznak. Ezt nagyon sokszor megtapasztaltuk. A püspöki szolgálatba indító ige is kísér engem, hogy legeltesd és őrizd az én nyájamat, ugye ezt épp egy Péternek mondta, egy Druszámnak a mester, és azóta is foglalkoztat, hogy hogyan lehet legeltetni és őrizni azokat, akit az Isten ránk bízott, úgyhogy közben mi is együtt legeljünk, és mi is ugyanabból éljünk, mint amivel a többieket megkínáljuk. És hát évek óta a legmeghatározó bibliai történet számomra éppen az Emmausi tanítványok története, mert én azt gondolom, hogy ez ma egy ilyen, ha úgy tetszik, missziói modell is, hogy kilépni az útra azok felé, akik vándorolnak, akik talán leszakadóban vannak épp az említett egyháztól, mert a számukra valami miatt csalódás hozott, vagy megüresedett, és meghallgatni az embereket, lelkigondozni az embereket, megnyitni a szemüket épp az euharisztia, az úrvacsora ajándékára is. Tehát azt hiszem, ha van bibliai történet, ami segíthet nekünk, hogy megtaláljuk a küldetésünk értelmét, célját, az az, hogy velünk vándorol Jézus, és mi is oda szegődhetünk azok mellé, akik keresik az életük célját és értelmét, és ma is átélhető az a bizonyos Emmausi élmény, hogy megnyílik a szemünk, és elindulunk azok felé, akiknek tartozunk az evangélium jó hírével.
Nagyon örülök, hogy itt beszélgethettünk, mintegy 17 évvel talán azután, hogy innen a Cinkotai Missziói Központból beléptél a püspöki szolgálatba, és kívánjuk Isten áldását, vezetését a család életedre, a hatunokára, és az Evangélis Egyházban végzett, ma is aktív missziói szolgálatodra.
Nagyon köszönöm, és örülök, hogy ez a hely most is egy olyan hely, ahonnan az evangélium sokakat elér.